body. Can't even sight on some distant horizon. Like the 9 billion names.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
A Budaörsi Olvasókörbe látogatunk, ahol Spíró György volt a vendég a Padmaj című új könyvével.
Kedves barátaim, 15:00 van, szokás szerint akkor elkezdjük az olvasókörünket. Mai vendégünk Spíró György. Örülök, hogy ilyen nagy népszerűségnek örvend, ugye mi is hozzájárulunk, mert már harmadszor vendégünk. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ismét eljött hozzánk. A mai alkalommal a legutóbb megjelent könyvéről, a Padmaj című könyvről fogunk vele beszélgetni. Bár ezt óvatosan mondom, mert legutóbb, amikor az első kérdést feltehettem hozzá, 45 perc múlva megkérdezte, hogy is mi a második kérdés? Ezért most előre felkészültem kérdésekkel. A Padmajról egy-két szót mondok csak, jó? Én körülbelül a felénél, tehát a 200. oldalon jöttem rá, hogy mi az, hogy Padmaj.
Hát igen.
Szóval nyilván ti sokkal inkább résen vagytok, és előre, hogy a címét megláttátok, már is a ChatGPT-t megkérdeztétek, vagy nem tudom, a Wikipédián, hogy mi ez a Padmaj. És olyan szerencsés voltam, hogy másnap az Iványi egyik templomában voltunk, Irányi Gábor egyik templomában voltunk, és ott hallottuk, hogy ez a Padmaj nem csak azt jelenti, amit a könyvben el lehet olvasni, hanem ez egy temetkezési mód volt 1500-2300 éve. Úgyhogy ez egy meglepő, hogy ilyen közel esett a két Padmaj fogalom egymáshoz, de örülök, mert ebből is akkor én tanultam. A számunkra azért nagyon fontos ez a kor, mert olyanokat tudtunk meg belőle, vagy legalábbis én, ami körülbelül 200 év legkülönbözőbb kormányzati és történelemírói hamisításokat leplezte le előttem. Úgyhogy ez volna az első kérdésem, hogy ez fikció, vagy egy olyan történelmi forrásmunka, amit tankönyvként is akár hasznosítani lehetne, feltéve, hogyha nem másfél kiló volna a súlya, de hát ugye ez már csak így van. Akkor örülök, hogy eljöttetek, és akkor átadom a szót Spíró Györgynek, aki a Padmaj című könyvének a történelmi, társadalmi hátteréről fog nekünk beszélni.
Igen, elnézést, hogy ülve maradok, de nem olyan régen eltörtem a lábam, és nem régen járok vele, úgyhogy de a hangom remélem, hogy stentoris. A Padmajról csak annyit a temetkezésről, hogy az egyik olvasó írta nekem, hogy az ő mamáját a felvidéken Padmajjal temették. Na most ez azt jelenti, hogy nem olyan régen. Tehát ez még szokásban van, és tulajdonképpen van értelme, mert akkor nem kell kitermelni a felszínre azt a földet, amit kiásnak, hanem egy ilyen zugba lejjebb be lehet rakni, tehát kisebb a fáradtság. Tehát ennek van értelme. Igen, természetesen nem tankönyvet írtam, és nagyon remélem, hogy ez nem lesz kötelező olvasmány, mert akkor senki nem fogja elolvasni. Na most nekem nem volt szándékom bármit is leleplezni. Én nem vagyok egy olyan leleplezős fajta, de egy olyan kutatós fajta vagyok, és elég régen meggyőződésem, hogy én nem tudok olyan tébújító dolgokat kitalálni, mint amiket a történelem produkált. Úgyhogy inkább rábízom magam az úgynevezett tényekre. Na most a tényekkel természetesen nagyon kell vigyázni. Mert amit a forrásokban talál az ember, az nem mindig biztos, hogy igaz. Sőt, igen sokszor nem igaz. Na most természetesen vannak olyan források, amelyek létező történelmi források. Példának okáért a parlamenti jegyzőkönyvek. Az 1840-es évek közepe óta gyorsírók jegyezték, ami a parlamentben, az országgyűlésben, először Pozsonyban, aztán Pesten, aztán mindenféle helyeken elhangzott. És ezeket például 1848-49-ben teljes mértékben kiadták. Tehát volt egy közlöny, ezzel a közlönnyel itt lehet is találkozni a regény lapjain, ahol mindaz megjelent, amit leírtak és amit elmondtak a parlamenti képviselők. Na most ez nem mindig van így, mostanában nem egészen így van, de régebben, tehát ugye az 1990-es évek végéig ezeket jegyezték. Tehát, hogyha az ember bemegy a parlamenti könyvtárba, akkor ott megvannak a parlamenti felszólalások végig. Azokat lehet kutatni. Na most ezek, van róluk szó, vagy említés szintjén van szó ezekről az emberekről. Ezek kitűnő gyorsírók voltak. Az első magyar gyorsírók is parlamenti gyorsíróként kezdték a működésüket, és aztán néhányan Kossuthnak a titkárai lettek, meg részt vettek a szabadságharcba, tehát nagyon érdekes emberek. Épp hogy érintem őket, mert így is olyan temérdek név van benne, hogy ezt nem lehet megjegyezni. Nagyon érdekes életük volt nekik, és többféle gyorsírásos rendszert dolgoztak ki, aztán végül is az angol győzött Magyarországon, de én még az egyetemen, az 1966-67 táján azt a gyorsírást kezdtem el tanulni, aztán abba hagytam, mert rájöttem, hogy nekem erre nincs időm, amelyik elterjedt Magyarországon. Végül is, végsősor. És hát voltak írók, akik, például Kosztolányi, akik a verseiket is gyorsírással írták le, nem csak a novelláit. De hát mások is írtak, Radnóti Fanninak például a naplója, az gyorsírással született. Át kellett tenni gépiratba. Aztán. Tehát sokan használták. Na, tehát ezek eléggé megbízhatók, ugyanis, hogyha nem az jelent volna meg a közlönyben, például 1848-49-ben, amit ezek a derék hazafiak elmondtak, akár kiegyezéspártiak voltak, tehát békepártiak, mint a Jókai, akár radikálisak, mint a, például a Tácsics, hogyha ezeket nem szó szerint írták volna, akkor tiltakoznak, és ebből ügy lett volna. Tehát ezek a leíratok megbízhatóak.
Tehát ezért vezették be, hogy vannak jegyzőkönyv hitelesítők azon képviselők közül,
akik... Nem kellett hitelesíteni, arra nem volt nekik idejük, de a saját szövegüket megnézhették. Például a Kossuthnak rengeteg olyan szövege van, ami így maradt fönn, és hát ő cipelte magával mindenhová a gyorsírókat, akik minden beszédét Cegléden, Szegeden, akárhol tartott nagy gyűlést, imádott beszélni. Nagyszerű szónok volt. Azt leírták és közölték. Na most van benne, a regényben van egy nyomdász, egy szegedi nyomdász, aki előbb közölte le a Kossuthnak a híres szegedi beszédét, ami után aztán elkezdték öldökölni a szerbeket. Tehát gyújtóhangú beszéd volt nyilvánvalóan. Előbb közölte, mintsem megjelent volna a hivatalos gyorsírásos. Néhány héttel előbb közölte, mert volt egy nyomdai átfutás, meg egyébként. De nagyon közel van a két szöveg egymáshoz. Rendkívül érdekes. Tehát ezeknek a paliknak nagyon jó volt a memóriájuk. Ez nyomdász volt, könyveket adott ki, és nyomott mindenféle. És megjegyezte, amit a Kossuth mondott, és nagyon jól megjegyezte. Na most másfajta emlékezetük volt nekik még, mint a miénk. A miénk ugye, hát mi átálltunk a képre. A mi emlékezetünk elsősorban képi. De évezredeken keresztül a fülük volt jó az embereknek. Például a Shakespeare színház, ugye, azok a darabok nem igen jelentek meg, és ami megjelent, azt hallás után diktálták le, azok kalóz kiadások voltak, a nyomdásznak. Fantasztikus, hogy milyen jó fülük volt, és milyen memóriájuk volt ezeknek az kiválasztott embereknek. Mondok még egy példát, aki említés szintjén van a regényben. Azért nem a regényről beszélek pont, mert azt úgyis olvasták, vagy fogják olvasni. Csepregi Ferenc. Ugye van róla szó, hogy ő volt a Népszínháznak a titkára. Az egyik legtehetségesebb drámaíró volt, aki valaha megszületett Magyarországon. Fantasztikus pali volt. Na most ő ugyanúgy asztalos volt, mint a Munkácsi Mihály, egy szegény gyerek volt, de úgy döntött, hogy drámákat fog írni, kigyalogolt Bécsbe, ott dolgozott napközben, mint asztalos segéd, és esténként színházba járt, és hát nézte németül az előadásokat, és éjszaka leírta ezeket a drámákat magyarul, fejben lefordította őket, hogy megtanuljon drámát írni. Így tanult meg drámát írni. A mai napig játsszák, ő írta a Sárga Csikót, meg a Piros Bugyellárist. Ezek népszűművek, és még jó néhány fantasztikus tehetségű ember volt, sajnos fiatalon meghalt időpontban. Nagy pecsünk van, mert óriási tehetség. Na, tehát ő is, neki is olyan volt a memóriája, hogy megjegyezte a németet és leírta emlékezetből. Elképesztő tehetség. Egyébként, hát vagyonokat keresett vele a színház. Ugye ezt a színházat Rákosi Jenő alapította. És aztán ez az az épület, amit aztán fölrobbantottak, mint nemzeti színházat abban a Halújzatére. Tehát ez egy óriási, hatalmas színház. Akkoriban azért olyan 2000 főre tervezték a színházakat Pesten, és nem ilyen 500-ra, mint a nemzeti színház. Mert akkor még tömegek mentek. Ez volt a népszerű műfaj. És például a Verne Gyulának a regényeit ő adaptálta a színpadra, és egész Európában az ő adaptációit játszották különféle nyelveken. Ez egy nagy nemzetközi iparnak volt az egyik fontos fővárosa Budapest. Na, ez az, amit nagyon nehezményen szegény táncsicsunk, ugye, amikor nem kapod a ingyenjegyet. És ez hozzájárul ahhoz, hogy csapott papot odaadjon és lemenjen ceklébe. Na, tehát a források egy része megvan. Egyszerűen létezik. És hála az internetnek el lehet olvasni. Mert egy csomó forrásra egyébként azt se tudtam volna, hogy hol lehet megtalálni. Más részük megvan mindenféle emlékiratokban, meg hát azért a történészek is dolgoztak. Nagyon sok kiváló történész egy csomó mindent leírt és fölkutatott, és az én számomra a legfontosabbak azok a helytörténészek voltak. Akik leírták, hogy mi történt 48-49 vagy utána azokon a színhelyeken, ahova elvetődnek a táncsicsék. Nagyszerű könyvek születtek, nem adták ki általában ezeket újra. Mert hát olyan szégyelnivaló dolgok is vannak bennük. Általában a 19. század végétől kezdve írták meg ezeket a várostörténeteket, úgy a II. Világháború kezdetéig. Na most azóta főleg a Budapesten foglalkozó történészek nagyon jók. Az egyikőjük, aki nagyon sok mindent kikutatott a Táncsics családról, Huza Pétert szoktam emlegetni, mert ő vele beszéltem, és ő nagyon nagy haszon, az ő írásai nagyon nagy haszonra voltak. De még jó páran vannak. Jó páran vannak. Tehát itt nagyon sok megbízható forrásom volt, és volt egy csomó nagyon érdekes, megbízhatatlan. Na most én regényíró vagyok, és
ez
nem
történik. Ez fake news vagy?
Igen, hát tele vagyunk fake news-ak. Hát az is a kornak a lényege. Az egyik lényege, hogy mit terjesztenek. milyen híresztelések vannak, amelyek nem igazak, milyen rágalmakat terjesztenek egymásra. Csodálatos. Kincses bánya egy írónak. Ugye egy történész megőrül ezektől, mert hát ezeket kell eliminálni. Hát én meg imádom, hogy jaj, milyen csúnya dolgokat találtak ki ezek az emberek egymás. Remek. Én ebből élek. Részben ebből élek. Csak azért hagyom abba, hogy tudják kérdezni.
Igen. Csak annyiban kanyarodnék vissza, hogy ugye az első oldaltól kezdve tudjuk, hogy egy női főszereplő, de nem tudjuk, hogy ki a férje. Hogy ez egy írói fogás, hogy én szerintem az 50. oldalon először fordul elő a
gyakorlat. Később, igen. Az a baj, ugye, hogy ma egy könyvnek van fülszövege. És sajnálatos módon azt kérte a kiadó, hogy azért áruljuk el, hogy ez Táncsics van. Meg még a Padmajról is valamit írjak benne. Mert hát sokkal szebb lett volna, hogyha nem tudjuk, hogy ki ez az illető, és tényleg csak ott a, nem tudom, 80. századik oldal környékén mondják először a nevét rosszul. Hát mert a kutya nem ismeri.
Igen,
én össze-vissza mondják, de nem ismerték. Hát be volt tiltva. Hát egy betiltott szerzőt a kortársak már csak azért sem ismerhetnek, mert ezek a tamizdatok, ugye, amiket ők annak idején kiadtak Lipcsébe főleg, meg nyugaton, és onnan csempészték vissza, hát ezek név nélkül jelentek meg. Hát hülyék lettek volna a nevüket elárulni. Mert akkor bebörtönzik őket. Úgyhogy rengeteg névtelen szerzőnk van ebből a korból, és van néhány alapő, aminek a mai napig nem tudjuk a szerzőjét. Az egyikről írok valamit. És a mai napig a történészek és az irodalmárok nem tudják, hogy ki a szerző. Nagyon érdekes. Én ezt részben Táncsicsnak tulajdonítom, ezt a könyvet, szokták neki tulajdonítani. De nem csak ő írta, ez nagyszerű, mindegy. Na most, az lett volna az igazi, hogyha az olvasó akkor tudja meg a nevét, amikor színre lép.
Aha.
Na de hát nem lehetett megoldani sajnos a mai kiadói viszonyok között. Ez részben vicc, de részben nem vicc a részemről. Mert hát akkor ismerik meg. Hát, na most mit tudunk mi Táncsicsről? Nem sokat. Kiszabadították, ugye? Hát ezt a lényeget. Hát nem egy nagy ügy. Hagyta magát, ezt írják is, hogy micsoda dolog, hogy ő a forradal már, hát nem csinált semmit. Hát nem tudott mit csinálni, mert börtönben volt.
Igen. Jó, de nem ment el utána a színházba, ahol nagy ünnepséget terveztek számára.
Na most hát ezt megírták,
hogy nem megy.
Nem ment. Igen. Makacs ember volt és önfejű. Hát ez talán kiderül a regényben. És hát az az én kombinációm. Egy történész ilyet nem mer leírni. Hogy azért nem ment oda, mert a bajza volt még mindig az igazgató, és az igazgatóval hát enyhén szóval nem volt jó viszonyban. Tényleg utálták egymást mérhetetlenül. Miközben a Bajza nagyszerű igazgatója volt a Nemzeti Színháznak. És ő már lemondott volna 47 őszén, le is mondott. De megkérték, hogy még 48 őszén, 48 májusáig még csinálja tovább. Nem ő volt kivele, ő aligazgatónak volt kinevezve, de ő csinálta. Ugye, mert hát a mindig volt egy főnöke a Nemzeti Színháznak Magyarországon, most is van, ugye? Hol az állam, hol a főváros. És mindig belepofáztak, hogy mit csináljanak, és de a Bajza jól csinálta. Nagyon, tényleg le a kalappal a Bajza. Valaki említi is, azt hiszem, az egyik színész annyit benne hagytam, hogy és akkor a Táncsics megakasztja, mert nem akarja hallani, hogy valaki a Bajzát dicséri. Tényleg súlyosan összevesztek. Ez nem volt, az egy plágium per volt tulajdonképpen. Nem a bíróság előtt, de hát nagyon anyázták egymást, még a reformkorban, amikor hát ugye szintén anyázták egymást a reformerek. Mint mindig.
Akkor nézzünk egy másik vonulatot, a nyelvet. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert szinte nyomon követhető a magyar nyelv reformja,
a könyvön. Tehát teljesen másképp beszélnek a szereplők a regénynek a kezdetén, és utána ugye, ahogy egyre kulturáltabbá válik a magyar nyelv, egyre inkább közelít a század végi, vagy hogy lehet ilyet megtanulni?
Hát az ember olvassa az eredeti dokumentumokat, és akkor ők olyan nyelven írtak, amilyen. Nagyon különböző magyar nyelvet használtak. Nagyon érdekes, ennek nincs sok jele a regényben, hogy a tárcsis nyelve nem fejlődik, mert nagyon modern nyelvet használt. Teljesen érthető nyelvet használt a prózája. Ez eléggé megkülönbözteti őt a korabeli kitűnő szerzőktől. Mert ő a népnyelvét, ugyanis hát fölvilágosító akart lenni, és azon a nyelven akart írni, amit föl lehet olvasni a parasztoknak, meg a munkásoknak, és megértik. Tehát ő törekedett rá, hogy érthető magyar nyelven írjon. Még valaki volt ebben a korszakban, aki hát teljesen úgy írt, mintha ma írt volna, Petőfi Sándor. Mert ők radikálisan érthető nyelven akartak írni. Na most a többiek azok használták azt a nyelvet, amit kaptak, meg találtak, és nagyon szépen dolgoztak ők is, csak az ma már egy kicsikét archaikusnak, meg nehéznek tűnik. Na most nyilván, hogy akár korszakfestés, akár ironizálás céljából, az ember bebedob egy-egy korabeli szót, és akkor tessék megérteni, és az összefüggésből úgy is kiderül, hogy micsoda. Meg ilyen latinos, meg németes szórendek is vannak benne. Ugye vannak olyan mondataim, ahol az állítmány hátra van vetve. Hát a németben ez a normális. Meg egy kicsikét vannak olyan szerkezetecskék, amelyek nem mondom, hogy akkuzatívus cum infinitivus, de azért valami a latinból is rémlik. De hogyha megnézzük a nagyírókat abban a korszakban, mert a tárcs is nem nagyíró volt, hanem nagy felvilágosító. Mondjuk, hát Kemény Zsigmond. Aki hát a korszaknak talán a messze a legnagyobb írója. Most Jókairól nem beszélek, mert az később kezdte egy picikét, tehát ő fiatalabb is, mint például a Kemény meg a Tácsics. Fantasztikusan nagy író, és nehézséget okoz a mai olvasónak az elolvasása. Na most, Móri Zsigmond is imádta Kemény Zsigmondnak a regényeit, és kettőt átírt mai magyarra, ami azt jelenti, hogy a 30-as évek magyar, tehát a 100 évvel ezelőtti magyar nyelven. Így se lettek népszerűbbek, óriási író. Ha valami fantasztikusan mélyet akarnak olvasni, meg igazat, olvassák el a Rajongók című Kemény Zsigmond regényt. Az Özvegy is leállni, egy csomó mindent elolvashatnak, de a Rajongók az abszolút 20. századi mű, egy történelmi regény egyébként, Erdély. Nehéz elolvasni, de megéri, mert a pártos és a szektás gondolkodásnak egy egészen modern képét adja. Nagyon nagyszerű mű. Amúgy is hát Kemény Zsigmond egy hihetetlen mélyen gondolkodó ember volt, és hogyha jó történelmi asszét akarnak olvasni, talán a legjobb, amit magyarul valaha írtak, egy ilyen 100 oldalas mű, az a cím, hogy Erdély. Erdély története az 1790-es évektől 1848-ig. Fönn van az interneten, tehát a Kemény Zsigmond könnyen elérhető. Fantasztikus, nagyon oda kell figyelni, de olyan összetett, olyan szintetizáló gondolkodása van, ami hát egészen világirodalminak ritka. Óriási koponya. Na, zárója bezárva.
Két történelmi érdekesség, amit én korábban nem tudtam. Az egyik, hogy hogyan történik a magyar kormány, ugye 1848. december végig, karácsony előtt indulnak el Debrecenbe, hogy ott folytatja a kormány a tevékenységét, ez valami egészen drámai ez a költözés. De utána, ami pedig abszolút mellbevágó, ez a trónfosztás története, a Kossuth beszéd a debreceni nagytemplomba. Ezekre hol bukkantál rá ezekre a forrásokra?
Jó, hát ugye hát azért a Kossuth beszédnek meg az egész romfosztásnak nagy irgalma van. Hát természetesen feldolgozták a történészek, mert hát nagyon jelentős aktus volt. Bár nem ez döntött el Magyarország sorsát, hanem pár héttel korábban ugye az a rendelet, amit a császár kiadott. Tehát ez már válasz volt rá, igazából nem volt mese, és az oroszok már ugye...
Ja. Ez az ifjú Ferenc József első alkotmánytervezete.
Igen, igen. Szóval be volt sorolva egy ilyen 20-rangú tartománynak Magyarország és semmi. Szóval erre mindegy volt, hogy mit válaszol a magyar kormányzat, amelyeket nem ismert el az osztrák kormány. De ez egy radikális lépés volt, és tulajdonképpen meg kell mondanom, hogy hát nemzedékekkel túlnyúlóan előremutató. De nem ez döntött, tehát amikor a Kossuthot azért hibáztatják, mert hogyha nincs a trónfosztás, akkor Magyarország megmarad, meg nem marad volna meg, természetesen. Na most, hát így is sok ellenzője volt, ugye a békepártiak, és nagyon érdekes az egész. Na most nem maga az aktus, hanem ami körülveszi, amiben a nép részt vesz, az a hatalmas lakoma, ugye, ami... meg március 15-ének az első évfordulója, amikor már mindenki mindenkivel össze van veszve. Csodálatos. Hát erről nem nagyon írtak. A trónfosztásról írtak, április 14, de egy hónappal korábbi, ami nem vesz részt a Kossuth, nem vesz részt a Petőfi, nem vesz részt a Táncsics, tulajdonképpen senki nem vesz részt rajta. Mindenkinek kötelező lenne. Nem vesznek rajta részt, mert annyira utálják már egymást. Nagyon érdekes. És akkor hogy szűzik az ökröt meg? Szerintem remek. Na most ezt én találtam, nagy nehezen megtaláltam és összeraktam a forrásokból. Megvannak a források. Na most engem ez valahogy lenyűgöz, ahogy az életben zajlanak ezek a dolgok. Nagyon látták, hogyha olvasták, hogy rengeteg ünnep van benne. A magyarság állandóan ünnepel, és állandóan tűzijátékot néz. Ugye az illumináció az azt jelenti, hogy tűzijáték. És az első a regényben az a Nádor tiszteletére, ugye meghalt a József Nádor, és akkor jön az István Nádor. És az ő tiszteletére van egy akkora tűzijáték, amit nem bírnak abba hagyni. És bárki van is hatalmon, tűzijáték. És ugyanott, ugyanúgy a Duna, az uszályokon a Dunából lövik föl a tűzijáték. Semmi új nincs azóta se kitalálva. Ez ugyanaz, ez folyamatosan megy tovább. Én ezt imádom. Hát csodálom. Na most ezeket olyan szépen leírták, az elsőt azt a Vahot Imre írta le alapjába. Azt hiszem jelzem is, hogy ő írta le az István Nádor beiktatását. És attól kezdve, és a Táncsicsék is imádják. Ők is imádják. A látványosságot a nép imádja. És hát a Táncsics a népfia. Nagyon szereti. Kivonulnak a családdal együtt nézni, amikor tehetik, amikor nem ül börtönbe, akkor kivonulnak nézni a tűzijátékot. Különben nehézségekbe ütközik a dolog. Érdekes. Akkor is van, amikor egyesül, ugye, amikor jön a Tisza Kálmán. És végre megválasztják Tisza Kálmánt, egyesül a két párt, attól kezdve a magyar politikai életnek annyi. Nagyon örül mindenki, hogy de jó, és leválthatatlan lesz valóban, és aztán megyünk bele a világháborúba. De mindig örül valaminek az ember, a nép különösen, és akkor meg is csinálják a látványosságot, és ezeket én nagyon szeretem ábrázolni.
Igen. Akkor a 48-49-es szabadságharc végétől, ugye, egy kicsit erre a Padmajra rátérhetünk, hogy ott mit él meg, hogy éli meg, hát évekig bezárva a felesége küzd egyedül érte, hát ez egy borzalmas szituáció, és ír.
Igen, hát nehéz elképzelni, valószínűleg ők se. Hogyha előre tudják, hogy ez mivel jár, akkor nem bírják végigcsinálni. De feltétlenül az a mi szerencsénk, hogy nem tudjuk, hogy mi következik. És hát a remény, a remény. Ugye az orosz irodalomban központi téma a remény, és hogy nincs a reménynél rosszabb, mert azért bírjuk ki az életet, és nem kéne kibírni. Hát ezt már ugye a Szolzsenyicinék meg a Salamon